510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország megtámadta az orosz energiaimportot betiltó brüsszeli Repower EU rendeletet az Európai Bíróságon, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A per végigviteléhez azonban a kormánypártoknak meg kell nyerniük a választást, tette hozzá Szijjártó Péter. Az orosz kőolaj és földgáz nélkül sem az ország energiaellátásának biztonsága nem garantálható, sem a rezsicsökkentés, mutatott rá. Az okokat is taglalta. Brüsszelnek nem volt joga ilyen határozatot hozni, ugyanis energiahordozók importját csak szankciókkal lehetne megtiltani, az pedig egyhangú döntést igényelne. Az EU-nak nincs is hatásköre ilyen intézkedést hozni, mint hogy az alapszerződésben világosan kikötötték, hogy minden tagállam maga dönthet arról, hogy kitől milyen energiahordozókat vásárol. Emellett az uniós országok energiaellátásának biztonságban kell lennie. Rendkívül ülést tartott az országgyűlés a rendkívüli hidegről az ellenzék kezdeményezésére. A tanácskozás a kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen volt, ezért csak a napi rendelőtti felszólalásokra került sor. A megyei jogú városok a versenyképes járások programba szolidaritási hozzájárulásként befizetett összeg egy részét visszakapják, közölte a területfejlesztési és közigazgatási miniszter, miután megállapodást írt alá velük. Navracsics Tibor kifejtette, abban egyeztek meg, hogy amennyiben felesleg marad a befizetésekből, azaz túlfizetik a városok a programhoz szükséges összeget, akkor azt is visszakapják majd. A jegybank egy évvel 2027. december végéig meghosszabbította, illetve bővítette a hitelintézeteknek nyújtott zöld tőke követelmény kedvezmény programjait, közölte a Magyar Nemzeti Bank az MT-vel. Mindez kiszélesítheti az ügyfeleknek nyújtandó fenntartható pénzügyi termékek körét, csökkentheti a klímaváltozás banki kockázatát és a hazai karbonkibocsátást is, részletezték. Ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására, közölte a családokért felelős államtitkár a TV2-ben. Konzsófia elmondta, még tavaly írták ki ezt, most az 1 milliárd 300 millió forintos keretből maradt 337 millióra lehet benyújtani az igényeket a 4 legkevésbé fejlett régióból. A napokban mindenki megkapja az igazolásokat az SZIA bevalláshoz, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amely idén is 5,5 millió embernek készíti el a tervezetet, ezek pedig március 15-től lesznek elérhetők. A magánszemélyek ebben az időszakban kapják meg a munkáltató igazolásokat, amiket nem kell beküldeni a NAV-hoz, de 5 évig meg kell őrizni. Havi 300 ezer forintot lehet ingyenesen felvenni készpénzben a bankautomatákból mostantól, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az eddigi 150 ezer forintos limit tehát a duplájára emelkedett, és az összeg akár két részletben is felvehető minden hónapban. A kedvezmény bármely bankautomatájából igénybe vehető. Az éttermek havi árbevételük akár 20%-át is felszolgálási díjnak minősíthetik. A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete megjelent a Magyar Közlönyben. Ehhez az összegnek már meg sem kell jelennie külön tételként a vendégek számláján. A kormányzati akcióterv részeként bevezetett módosítás célja a szektor azonnali tehermentesítése és a munkavállalói bérek versenyképességének javítása. 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból lehet energiatárolót beszerezni meglévő vagy újonnan telepítendő háztartási napelemes rendszerek mellé, ismertette a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke az Inforádióban. Az invertercsere nem csökkenti az éves szaldójogosultság időtartamát, tudatta Kis Ernő a most indult pályázattal kapcsolatban. Végül az időjárásról, túlnyomóan borult lesz az ég, elszórtan vegyes halmazállapotú csapadék is várható, északon északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző, melyet az ország többi részéhez hasonlóan ott is átmenetileg únos eső, havas eső, majd eső vált fel. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2, napközben aztán mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Hétfői műsorunk témái. A nyolc boldogság fénye felfedi az üdvösség tervét. Leó pápa úrangyala imája. A téli olimpiai játékok idején tartsák tiszteletben a fegyverszünet ősi hagyományát. A pápa felhívása. A Szent Atya köszöntötte a pápai fogadások világi kamarásait. Leó pápa részvételvirata a Christine Viar portugáliai áldozatainak. A Szent Atya levele a 30 éve alapított Il Folio újságnak. A sajtó formál és alakít. A nyolc boldogság fénye felfedi az üdvösség tervét. Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
A hegyi beszédben Krisztus átadja az új törvényt a tanítványoknak, amely már nem kőbe, hanem a szívekbe van vésve. A boldogságok azok a fények, amelyeket Krisztus gyűjt meg a történelem félhomályában, felfedve az üdvösség tervét, hirdetve, hogy örüljetek és újjongjatok. Tanította a 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyalra elimádkozása előtt mondott beszédében. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. Az évközi negyedik vasárnap evangéliumát elemezve a Szent Atya kifejtette, hogy Isten a legfőbb jó, a világ igazságos bírája, az örökkévaló békesség szerzője, az üldöztetésben a váltságdíj forrása, a hazugságban az igazság horgonya. Az üdvösség tervét az Atya a fiún keresztül a Szentlélek erejével valósítja meg. A vasárnapi evangéliumi szakasz egy csodálatos részt tesz közzé abból a jó hírből, amelyet Jézus az egész emberiségnek hirdet.
Che Gesù annuncia per tutta l'umanità.
Ez a nyolc boldogság evangéliuma. Kezdte beszédét Leó pápa, rámutatva, hogy ezek a boldogságok valójában azok a fények, amelyeket az Úr gyújt meg a történelem félhomályában, felfedve az üdvösség tervét, amelyet az Atya a fiún keresztül a Szentlélek erejével valósít meg. Krisztus a hegyen átadja a tanítványoknak az új törvényt, amely már nem kőbe, hanem a szívekben van vésve. Ez a törvény megújítja és jóvá teszi életünket, még akkor is, ha a világ számára kudarcnak és nyomorúságosnak tűnik. Csak Isten nevezheti valóban áldottnak a szegényeket és a szomorúakat, mert ő a legfőbb jó, aki végtelen szeretettel adja oda magát mindenkinek. Csak Isten elégítheti ki azokat, akik békét és igazságosságot keresnek, mert ő a világ igazságos bírája, az örökkévaló békesség szerzője. Csak Istenben találnak örömet a szelídek, az irgalmasok és a tiszta szívűek, mert ő elvárásaik beteljesülése. Az üldöztetésben Isten a váltságdíj forrása, a hazugságban ő az igazság horgonya. Ezért hirdeti Jézus, örüljetek és újjongjatok.
Rallegratevi ed esultate.
Ezek a boldog mondások csak azok számára tűnnek ellentmondásosnak, akik úgy vélik, hogy Isten különbözik attól, mint ha Krisztus felfedi őt, fejtette ki tanításában Leó pápa. Akik azt várják, hogy mindig az erőszakosak lesznek a föld urai, meglepődnek az Úr szavain. Akik hozzászoktak ahhoz a gondolathoz, hogy a boldogság a gazdagok tulajdona, Azt hihetnék, hogy Jézus téved. Az igazi önállítás azonban éppen a Krisztusba vetett hit hiánya. Ő az a szegény, aki mindenkivel megosztja életét, ő a szelíd, aki kitart a fájdalomban, ő a béke teremtő, akit egészen a kereszt halálig üldöznek. Jézus így világít rá a történelem értelmére, nem a győztesek által írt történelemre, hanem arra, amelyet Isten valósít meg az elnyomottak üdvözítésével. A fiú az atya szeretetének realizmusával tekint a világra. Ezzel szemben állnak az illúzió mesterei, idézte elődje szavait Leó pápa. Ferenc pápa 2019. február 17-én az Úrangyala elimádkozásakor a boldogmondásokat elemző beszédében kifejtette, hogy nem szabad az illúzió mestereit követnünk, mert ők képtelenek arra, hogy reményt adjanak nekünk. Isten azonban ezt a reményt elsősorban azoknak adja, akiket a világ selejtként kezel, mutatott rá Leó pápa. A nyolc boldogság tiát számunkra a boldogság próbájává válik.
Una prova della felicità.
Majd javasolta, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Vajon a boldogságot olyan vívmánynak tekintjük-e, amely megvásárolható, vagy olyan ajándéknak, amelyet meg tudunk osztani másokkal? A boldogságot fogyóeszközökben, vagy a velünk élő kapcsolatokban találjuk-e meg? Valójában Krisztus miatt, és neki köszönhetően a megpróbáltatások keserűsége a megváltottak örömévé válik. Jézus nem távoli vigasztalásról beszél, hanem állandó kegyelemről, amely mindig támogat minket, különösen a boldogtalanság órájában, hangsúlyozta a Szent Atya. A boldogságok felemelik az alázatosakat, és szétszórják a szívük szándékában gőgösöket, idézte Leó pápa Lukács evangéliumának szavait, majd beszéde végén arra buzdított, hogy kérjük Szűz Mária az Úr szolgáló leányának közbenjárását, akit minden nemzedék boldognak nevez.
Angelus Domini nunciavet Mariae.
A téli olimpiai játékok idején tartsák tiszteletben a fegyverszünet ősi hagyományát. Leó pápa felhívása. Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa aggodalmának adott hangot a Kuba és az USA közötti feszültségek növekedése miatt, majd ismét erőteljes felhívást intézett a felelősököd, hogy vessenek véget a fegyveres cselekmények elviselhetetlen igazságtalanságának. A közelgő téli olimpia és a paralimpiai játékok a testvériség üzenetét közvetítik és megújítják egy békés világ reményét, hangsúlyozta a Szent Atya. A pápát nagy aggodalommal töltik el azok a hírek, amelyek a két egymáshoz közeli ország, Kuba és az Amerikai Egyesült Államok közötti feszültségek növekedéséről számolnak be. A pápa csatlakozik a kubai püspökök üzenetéhez, és arra bántodik minden felelőst, hogy mozdítsanak elő egy őszinte és hatékony párbeszédet, hogy elkerüljék az erőszakot és minden olyan cselekedetet, amely fokozhatja a szeretett kubai nép szenvedéseit. Imádkozzunk, hogy a kobrei szeretet szűze segítse és védelmezze a szeretet föld minden gyermekét, fohászkodott Kuba védő szentjéhez Leó pápa. A Szent Atya imádkozik a Kongói Demokratikus Köztársaság Észak-Kivu tartományában egy bányában bekövetkezett földcsuszamlás áldozataiért. Az Úr nyújtson támaszt az ország olyan sokat szenvedő népének, kérte a Szent Atya, majd arra buzdított, hogy imádkozzunk az elhunytakért és mindazokért, akik az elmúlt napokban a Portugáliát és Dél-Olaszországot sújtó viharok miatt szenvednek. Ne feledkezzük meg továbbá Mozambik árvizek által sújtott lakosságáról sem. A Szent Atya emlékeztetett rá, hogy vasárnap tartották Olaszországban a világban zajló háborúk és konfliktusok polgári áldozatainak nemzeti napját. A pápa megállapította, hogy ez a kezdeményezés sajnos tragikusan aktuális, ugyanis az erkölcsöt és nyugodt nyíltan sértő fegyveres cselekmények továbbra is minden nap polgári áldozatokat követelnek. A múlt és a jelen halottjait és sérültjeit akkor tisztelik igazán, amikor véget vetnek ennek az elviselhetetlen igazságtalanságnak.
A questa intollerabile ingiustizia,
kérdette a pápa. A Szent Atya ezután a pénteken kezdődő milánói, cortinai, téli olimpiai játékokról és az azokat követő paralimpiai játékokról szólt. A pápa jó kívánságait fejezi ki a szervezőknek és az összes sportolónak. Megállapította, hogy ezek a nagyszabású sportesemények erőteljes üzenetét közvetítenek a testvériségről és felélesztik egy békés világ reményét. Ez a jelentése az olimpiai fegyverszünet ősi szokásának is, amely a játékok lebonyolítását kíséri. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy azok, akik szívükön viselik a népek közötti békét és hatalmi pozícióban vannak, képesek lesznek ebből az alkalomból konkrét lépéseket tenni a feszültségek enyhítése és a párbeszéd érdekében. Végül a pápa köszöntötte római híveket és a különböző országokból, többek között Argentínából, Horvátországból, Guatemalából, Salvadorból, Spanyolországból érkezett zarándokokat. A számos lengyel csoport üdvözölte a Fény és Élet mozgalom tagjait, akik segédpüspökük kíséretében jöttek Rómába, Szijjelce egyházmegyéből. A Szent Atya köszöntötte a pápai fogadások világi kamarásait. Leó pápa február 1-én, vasárnap délelőtt, kiallgatáson fogadta közvetlen világi munkatársait, a pápai kamarások testületét, akik az audienciák alkalmával segítenek a vendégek méltó fogadásában, elirányításában és kísérésében. A Szent Atya különösen örült ennek a találkozónak, amely most kifejezetten azoknak szólt, akik egyébként másokat kísérnek ő hozzá, aki ezúttal kifejezetten hozzájuk fordul, és így fejezi ki irántuk a háláját. Külön üdvözölte a pápai ház prefektúrájának régensét, Leonardo Sapienza prelátust, aki a kialgatása során a Szent Atya jobbján ül, valamint Edward Daleng helyettes régenst, aki nigériai ágostorrendi szerzetes. Ők ketten koordinálják a pápai kamarások szolgálatát.
Loro che coordinano il vostro servizio.
Leo pápa megköszönte munkájukat, különösen az iránta tanúsított hűség lelkületéért, amellyel munkájukat végzik. Odaadó szolgálatuk naponta segíti a pápát apostoli küldetésében, ami mindazok javára válik, akikkel állami látogatások, audienciák és a legünnepélyesebb, legbensőségesebb alkalmak során találkozik. A pápa vallja, hogy munkájuk értékét legjobban három igével lehetne összefoglalni, amelyek előkészíteni, befogadni és üdvözölni. Egy találkozó minősége valójában azzal a gondossággal kezdődik, amely megkülönbözteti az előkészületeket a legapróbb részletekig menően. Történelmi múltú és művészetben gazdag térben folyik a kialgatás, az apostoli palotában többnyire, amely figyelmes és alázatos szolgálatot igényel. A termék előkészítését követi a vendégek fogadása és köszöntése, amely nemes, de mégsem mesterkélt, elegáns, de nem finomkodó, hogy mindenkit szeretetteljesen fogadjanak, legyen az herceg vagy zarándok, pántjáka vagy egy kérelmező, mint ahogy Péter utódjának gondoskodása is, mindenki iránt ugyanaz marad, és mindenki iránt szeretetteljes.
E amorevole per ciascuno.
A pápai protokollt mértékletes szépség jellemzi, amely a kamarások minden gesztusában tükröződik. Elődjei példáját követve tegyenek tanúbizonyságot becsületes szolgálatukról, amelynek kétségtelenül sajátos etikai kódexre van szüksége, de még inkább szilárd hitre, és ezért olyan lelki stílusra, amelyet az egyház és a pápa iránti odaadás jellemez.
Devozione verso la chiesa e il papa.
Tetteik, gesztusaik és tekintetük legyenek ennek ragyogó tükre, kérte tőlük Leó pápa. Miközben további elkötelezett szolgálatra buzdította őket, amit kiki saját szerepének megfelelően tölt be, a pápa hálás köszönetet mondott nekik, és apostoli áldását adta rájuk családjaikra és szeretteikre. Leó pápa részvégtávirata a Krisztin vihar portugáliai áldozatainak. A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával szombaton táviratot küldött a múlt hét közepén Portugáliában dúló vihar áldozatai hozzátartozóinak, amelyben részvétét nyilvánítja és imáiról biztosítja őket. Leó pápa a hírvétel után a José Ornelas Carvalho püspöknek leírja a Fatima főpásztorának a portugál püspöki konferencia elnökének küldött táviratában részvétét nyilvánítja az elhunytak családtagjainak és lelkileg egyesül a fájdalmukkal. Mélyen átérzi a sérültek, a kitelepítettek és a vihar hatalmas kárai által súlyosan érintettek sorsát. Leó pápa imádkozik az országos és helyi hatóságokért, valamint a polgári, katonai és egyházi intézményekért, amelyek összefogtak a mentési munkálatokban. Mély elismeréssel adózik az egyházi szervezetek elkötelezettségért, hasonlóképpen minden ezetlen polgári segítségnyújtásért. Leó pápa Istentől a szolidaritás balzsamát és a keresztény remény fényét kéri mindannyiukra, és a fatimai zsidonya közbenjárására vigasztaló apostoli áldását küldi rájuk. Legalább 5 halálos áldozatot követelt a Krisztin nevű rendkívül erős téli vihar, amely az Atlanti óceán felől érkezve szerdán söpört végig Portugálián, súlyos károkat okozva, megbénította a közlekedést, és csaknem 1 millió háztartás maradt áram nélkül. A pusztító vihar következtében országszerte jelentős fennakadások alakultak ki. A kidőlt fák, a heves esődések miatt megáradt folyók és a havazás több helyen megbénította a vasúti és közúti közlekedést. Számos iskola kénytelen volt bezárni, és az országos közszolgálati televízió beszámolója szerint ideiglenesen mintegy 1 millió háztartás maradt áram nélkül. A nyugatról érkező via továbbvonulva Spanyolországban is súlyos károkat okozott. Leó pápa levele a 30 éve alapított olasz Il Folio újságnak. A sajtó formál és alakít. Az Il Folio a lap nevű olasz újság alapításának 30. évfordulójára Leó pápa rövid levélben köszöntötte Claudio Cerasa lapigazgatót. A január 30-án szombaton közzétett levélben a pápa megállapítja, hogy a sajtó rendkívüli feladata az informálás, a tájékoztatás révén és ezáltal járó hozzá egy igazságosabb és békésebb világ építéséhez. Az Entatya örömmel kíván minden jót az igazgatónak és a napilap olvasóinak és az újság szerkesztőinek a lap alapítása 30. évfordulója alkalmából. A jelenlegi mérhető változások éveiben a tájékoztatás területén a sokszínű kínálat jelenléte, amihez az Il Folio újság is hozzájárult, a szabadság garanciája volt és továbbra is az marad. A sokféle vélemény terjesztésének és a tények sokféle értelmezésének lehetősége a konkrét alapja annak a szabad eszmecserének, amely nélkül nincs gondolatszabadság, hanem minden ember méltóságának és a gondolkodáshoz való jogának tagadása. Ezért kell elimbutítanunk a párbeszédet, és nem szabad engednünk egy szélsőséges és megtévesztő polarizációnak, amely a valóságot paródiába alacsonyítja, a kulturális és vallási gyökereket csak címke szintén kezeli, a gondolkodás pedig számítgatássá redukálja. A szabad sajtónak és általánosságban minden médiumnak rendkívüli feladata az informálás a tájékoztatás révén, és ezáltal egy igazságosabb és békésebb világ építéséhez való hozzájárulás. Ez nagy felelősségérzetet igényel, például abban, hogy különbséget tegyünk a tények legobjektívebb közlése és a róluk alkotott vélemények között, amelyek mindig kötelező erőben nyitottak a vitára. A Szentatya reméli, hogy az újságot mindig ez a vágy vezérli, hogy a találkozásokon, nem pedig a konfliktusokon alapuló jövőt építsék, és így megvédjék az emberi élet szépségét. Boldog évfordulót! Záró 14. Leó pápa üzenete az Il Folio újság alapításának 30. évfordulójára. Itt a Vatikán Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről és Szent Balázs püspökről, Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. És téged is köszöntelek külön, Tibor, aki most jöttél először a rádióba. A mai műsorunkban két szép fényhez és áldáshoz kapcsolódó egyházi ünnepről beszélgetünk. Először Gyertyaszentelő Boldogasszony napjára emlékezünk, amikor Szűz Mária és Szent József bemutatták a kis Jézust a templomban. Találkozunk majd az idős Simeonnal és Annával is, akik felismerték a gyermekben a megváltót. Ezután megismerkedünk Szent Balázs püspök és vértanú életével. Megtudjuk, hogyan lett az embereket és még az állatokat is szerető orvosból püspök. Hogyan segített a bajba jutottakon. És miért kérjük ma is az ő közbenjárását a torokbetegségek idején. Kezdjük akkor, gyerekek, ezzel a szép ünnepünkkel, amit éppen a mai napon ünnepelünk, február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepével. Gyertyaszentelő Boldogasszony Jézus bemutatása a templomban. A törvény betöltése. Tehát a zsidó törvény szerint Jézus bemutatása a templomban 40 nappal születése után történt. Mária tisztulásának napján, ahogy azt a mózesi törvény előírta. A szülők egy pár galambot vagy gerlicét áldoztak fel a szertartás során, ami a szegények áldozata volt. A templomban egy idős, igaz férfi Simeon és egy idős proféta asszony, Anna is találkozott a gyermekkel. Kérlek szépen benneteket, Léna, Nóri és Balázs, hogy olvassátok fel a történetet.
Jézus születése után 40 nappal József és Mária felmentek a gyermekkel Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
Vegyük meg ezt a két galambot, hogy bemutathassuk áldozatunkat.
Ezen a napon a Szentlélek indítására egy igaz ember, Simeon is a templomba ment. Azt az ígéretet kapta, hogy nem hal meg, amíg meg nem látja a megváltót.
Hadd vegyem kezembe a gyermeket. Most már elbocsáthatod, Uram, szolgálattad békességben, mert szemeim meglátták a szabadítót, akit minden nemzet számára küldtél. Ő világossága lesz a pogányok és dicsősége népednek, Izraelnek. Áldjon meg titeket a mindenség Ura!
Oda ment hozzájuk egy élteskorú proféta asszony is, aki éjjel-nappal böjtölt és imádkozott a templomban. Miután látta Jézust, örvendezett, és sok mindenkinek beszélt róla.
Magasztallak és áldalak, teremtő atyám, bölcsességgel vezérelted életünket, és elküldted a megváltót.
József és Mária a kisgyermekkel hazatértek, Jézus pedig növekedett, bölcsesség töltötte be, és Isten kegyelme volt rajta.
Tehát hallottátok, hogy a történetben két proféta asszony és egy proféta volt a templomban, és ővelük találkozta a Szent Család, és a kezébe vette Simeon a kisbabát, a kis Jézust, és áldotta az eget, áldotta az Urat, hogy most már elbocsáthatja őt, mert látta a megváltót. Simeon elmondta a híres proféciát, hogy Jézus a világ világossága, mely megvilágosítja a pogányokat, és dicsősége lesz Izrael népének. Anna pedig szintén örömmel köszöntötte a megváltót, és mindenki számára hirdette az ő eljövetelét. Ez az esemény a világosság megjelenését jelképezi. Innen ered a gyertya szentelés hagyománya, amely során a papok és a hívők gyertyáit megáldják. Az egyház február 2-án ünnepli ezt az eseményt, amelyet gyertya szentelő boldog asszonynak nevezünk. Ez az ünnep nem csak Jézus bemutatásáról emlékezik meg a templomban, hanem a világ világosságának eljövetelét is jelképezi. A gyertyák fénye emlékeztet arra, hogy Jézus a sötétségben világító fény, aki mindannyiunk számára reményt és megváltást hozott. Mit jelent, gyerekek, szerintetek, hogy Jézus a világ világossága? Léna.
A pogányok és a zsidók már nagyon várták a megváltót, és a megszületett Jézus, ő lett így a világ világossága, és egyben tiszta lelke is volt.
Így van, köszönöm szépen.
Gyertyaszentelő ünnepén megszentelt gyertyát a katolikus hívők évközben különleges alkalmakkor használják.
Mondjuk el, hogy milyen esetekben szoktunk fehér gyertyát gyújtani. Balázs.
Halálos betegért való imádkozáskor a gyertya meggyújtásra emlékeztet Jézusra, aki a sötétségben világító fény és a betegek iránti együttérzést, reményt és lelki vigaszt szimbolizálja.
Így van, tehát amikor valaki beteg nálunk a családba, vagy hallod, hogy halálos beteg, akkor ezt a szentelt gyertyát, amit gyertyaszentelő boldogasszony napján megszentelnek, azt elő szokták venni az év bármelyik napján, és amellett imádkoznak a halálos betegé, még nem halt meg, és lehet, hogy csoda fog történni, és nem fog meghalni. Léna, mikor használjuk még ezt a gyertyát?
Vihar idején régen szokás volt meggyújtani a gyertyát, hogy Isten védelmét kérjék a házra és a családra.
Így van, köszönöm szépen. Nóri, és még mikor szoktuk?
Elhunytért való imádkozáskor. A gyertyalángja Isten világosságának szimbóluma, amely az elhunyt lélekért való könyörgést kíséri.
Így van, tehát ilyen esetekben mindig jó, ha van szentelt gyertya otthon. A műsornak a második részében áttérünk Szent Balázsra, mert Szent Balázs ünnepe is mindjárt itt van a napokban. Balázs, légy szíves, pont a te névnapod, Isten éltessen sokáig, kérlek szépen, mondd el az ő történetét.
Balázs püspök Szebaszte városban, mai Törökország területén született, valószínűleg a 3. század végén. Kezdetben orvosként gyógyította a betegeket, azonban híres volt arról is, hogy nem csak a testet, hanem a lelket is ápolta nagy emberséggel, és hittel fordult a rászorulók felé.
Így van, köszönöm szépen. Léna, kérlek szépen, mondd el, hogy mi történt a püspöksége idején.
Életszentséges embersége miatt a szebasztai keresztények püspökké választották. Mint püspök, nem csak a helyi híveket vezette, hanem mindenkire vigyázott, akik hozzáfordultak segítségért. A keresztény üldözések idején Balázs elmenekült a városból, és egy barlangban húzódott meg a hegyekben. A legenda szerint vadállatok is köré gyűltek, és békésen hallgatták őt, mivel még az állatokat is megáldotta.
Az egyik legismertebb történet szerint egy asszony vitte hozzá fuldokló gyermekét, akinek halszálka akadt a torkán. Balázs megáldotta és imádkozott érte, így a gyermek meggyógyult. A börtönben is sokan fordultak hozzá, és imájának köszönhetően többen meggyógyultak. Az ő tiszteletére tartjuk a gyertyák használatával járó Balázs áldást.
Köszönöm szépen, Nóri. Tehát egy kisgyermeket vittek ő hozzá Balázshoz, és rátette a kezét, és a halszálka megakadt a torkán, már majdnem meghalt, megfulladt a kisgyermek, és akkor Balázs a gyermek fejére tette rá a kezét, megáldotta, imádkozott, és az Isten segítségét kérte, és a halszálka kijött a torkából, kiugrott, és így nem halt meg, nem fulladt meg. Ezért is van az a hagyomány, és az a gyakorlat az egyházban, hogy ilyenkor február 3-án, vagy a 3-a utáni vasárnapon Balázs áldásban részesülnek az emberek. A gyerekek is, meg a felnőttek is a templomban. A Szent Mise végén. Voltatok-e már ilyen Balázs áldáson? Sohasem? Na, akkor most az idén itt a lehetőség, el lehet menni templomba. A pap bácsi egy ilyen U alakú, vagy V alakú gyertyát tart a torkunkhoz, amin van piros kis masni, ami azt jelenti, hogy vértanú halált halt Szent Balázs, és azt mondja, ugyanúgy, mint a annak idején Balázs, fejünk felé helyezi a kezét, és azt mondja, hogy én megáldalak téged, Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárásával, őrizzen meg mindenféle bajtól, és főképp a torok bajtól. És akkor ez szépen mindenkinek kiosztja ezt az áldást, ezt a szentelményt. A vértanúságáról annyit tudunk, hogy a Diokléciánus féle keresztény üldözések során Balást elfogták, mert nem volt hajlandó megtagadni a hitét. Börtönbe is hitet tett Krisztus mellett, ezért halálra ítélték. Szenvedése és vértanúsága után szentként kezdték tisztelni, és később szenté is avatták. Léna, légy szíves, mondd el a Balázs áldás eredetét.
A Balázs áldás, mint szentelmény. Az áldás február 3-án Szent Balázs ünnepén szokták kiszolgáltatni. A pap két kereszt alakban összekötött gyertyát tart a hívek torka elé, miközben ezt mondja. Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítsa meg téged az Isten a török bajtól és minden más bajtól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Így van, tehát mi azt szoktuk rá válaszolni, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen, hogy úgy legyen, és keresztet vetünk, amikor az Atya ezt a szöveget elmondta. A Balázs áldás szimbolikája. A gyertyák szimbolikus jelentése. A két kereszt alakban tartott gyertya Krisztus világosságára utal, aki a sötétséget legyőzi. A torok védelme a testi egészség mellett arra is utal, hogy figyeljünk a szavainkra, jót mondjunk egymásról, és szeretettel beszéljünk másokkal. A gyertyagyújtás a keresztény hagyományok egyik legősibb szimbolikus cselekedete, amelynek különösen nagy jelentősége van gyertyaszentelő boldogasszony ünnepekor és a Balázs áldás szertartásában. A gyertyák használata több üzenetet is közvetít. A gyertya, mint Krisztus jelképe. A gyertya fénye a világosságot jelképezi, amely Krisztus jelenlétére utal. Ő a világ világossága, olvashatjuk a Bibliában is, János evangéliuma 8. fejezetében. Aki elhozta az üdvösséget, és aki vezet minket a sötétségből a fényre, az igazságra és az életre. Amikor gyertyát gyújtunk, emlékezzünk arra, hogy életünk minden helyzetében Krisztus vezet minket, és a hitfényét sohasem szabad hagynunk kialudni. Két gyertya kereszt alakban, a Balázs áldás szimbóluma, a szentelés után használt gyertyákat kereszt alakban tartják a torok elé, ez a kereszt szimbolikusan kifejezi Krisztus kereszt halálát és győzelmét a bűn és a halál fölött. A torok megáldásával nem csak testi egészségünket kérjük, hanem azt is, hogy szavainkkal mindig jót mondjunk, és építsük egymást, és ne ártsunk sem rossz beszéddel, vagy pletykálással, sem gonosz szándékkal. A gyertya fénye otthonainkban. A hagyomány szerint a Balázs áldáskor megszentelt gyertyát különleges alkalmakkor gyújtják meg. Ez a cselekedet szimbolikus kapcsolatot teremt Isten jelenléte és a családi élet között. Imádkozás a haldoklókért.
A gyertya lángját gyakran halálos ágyánál lévők mellett gyújtják meg, jelezve, hogy Krisztus világossága kíséri őket az örök életbe vezető úton. A fény az Istennel való végső találkozás reménye is ígérete.
És akkor is gyertyát szoktunk gyújtani, ha például elmegy az áram, tudjátok, vihar esetén.
Igen.
Elmegy az áram, és a viharban gyorsan keresünk gyertyát.
Imádság viharok idején. Egyes hagyományok szerint a gyertyát nagy viharok, természeti csapások idején is meggyújtják, hogy Isten oltalmát kérjék a családra és a házra.
Így van. Köszönöm szépen. A gyertya és az áldozat.
A gyertya égése az önzetlenséget és a szeretetet is jelképezi. Ahogy a gyertya elhasználja önmagát, hogy fényt és meleget adjon, úgy mi is arra kapunk meghívást, hogy mások javára éljünk életünket. Ez a gondolat különösen Balázs püspökhöz illik, aki életét adta hitért, és aki a keresztény közösséget mindig önfeláldozóan szolgálta.
Tibi, légy szíves, folytasd!
A gyertya, mint védelem és áldás eszköze. A megszentelt gyertya fénye a gonosz ellen védelmet is jelképezi. Régi hiedelmek szerint a megszentelt gyertyák fénye előzi a gonosz szellemeket és a sötétség hatalmát, ami az isteni védelem egy szimbólumává vált a keresztény otthonokban.
Hogyan használjuk a Balázs áldás gyertyáját?
Imádkozás közben, amikor valaki beteg a családban, gyújtsunk meg egy gyertyát és kérjük Isten gyógyító szeretetét. Különleges alkalmakkor, ünnepek, viharok vagy nehéz idők során is gyújthatjuk, hogy Isten védelmét kérjük az otthonunkra. Békesség jelképeként a gyertya fénye emlékeztethet minket arra, hogy Isten békéjét és világosságát kell sugároznunk mások felé. A gyertyagyújtás tehát több, mint egyszerű szertartás. Isten jelenlétét, szeretetét és önzetlen szolgálatot szimbolizálja. A Balázs áldáskor megszentelt gyertyák lángja minden otthonban egy kicsit Isten fényét hozzá a mindennapokban.
Így van. Emlékeztek-e még, hogy mikor gyújtunk gyertyát például a mindennapokban? Különleges eseményekkor. Léna például?
Karácsonykor.
Így
vagy
van.
Születésnapokon.
Tibi, te tudsz-e olyan alkalmat, amikor gyertyát gyújtunk még a családokban?
Igen, húsvéti vacsora.
Így van, akkor is.
Vagy fogja. Reggeli.
Vagy reggelinél. És lehet, hogyha olyan ünnepi reggelit készít a család, meg olyan vendégek vannak, akkor gyertyát szoktunk gyújtani. Nóri?
Szilveszterkor is lehet.
Akkor is, így van, pontosan. Régebben milyen szokások voltak? Balázs, kérlek
szépen. Iskolai balázsjárás. Régebben falvakban és iskolákban a gyerekek balázsjárást tartottak, ahol ünnepi műsor keretében a szentet idézték meg. Ilyenkor versek és énekek hangzottak el, és a gyerekek adományokat kaptak.
Igen.
Torokbetegségek elleni védelem. A Balázs áldást ma is kérik hívek, főként a téli időszakban, amikor a megfázásos betegségek gyakoribbak.
Gasztronómiai szokások. Egyes helyeken Balázs pogácsát sütöttek, amelyet a szent ünnepére készítettek. Ezt megáldották, majd a betegek vagy rászorulók közt osztották szét.
Tehát Babits Mihály egy híres költő volt, és ő nagyon szépen megírta a Balázsolás című versét. Babits Mihály a betegségének súlyos időszakában írta ezt a verset, amely közvetlenül kapcsolódik a Szent Balázshoz fűződő hagyományhoz. Babits gégegyulladása, amely szinte elvette a hangját, mély lelki élményt és küzdelmet jelentett számára. Ezt az állapotot a versben a Balázs áldásba vetett reménység és a hit szemszögéből dolgozta fel. A versben Babits Mihály mintegy megszólítja Szent Balást, aki a torokbetegségek védőszentje, és áldását is kéri. Babits nem csak a fizikai gyógyulásra, hanem a költői hangja, szava visszanyerésére is vágyik, hiszen az írás és a beszéd az ő lényének alapvető része volt. És elment a hangja Babits Mihálynak, és ezért nagyon sokat imádkozott, ezt a Balázsolás című versét nagyon szépen megírta. Részletet hallunk Babits Mihály Balázsolás című verséből. Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs! Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztben gyenge nyakamon, s úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág közt kinéző ijettőzike.
Tél közepén Balázs napom, szemem pislogva csüggött az öreg papon, aki hozzád imádkozott, fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az oltár előtt, kegyes szokás szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én, s ő se jól értett.
De azért, ha meghallgattad és megóvtad gyermeki életem a folytogató torokgyíktól s a veszedelmes mandulák lobjaitól, hogy fölnövén fél száz évet megérjek, háladatlanul nem is gondolva te rád. Ó, ne bánts csúf gondolatlanságom, védj ma is, segíts, Szebaszté püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermekmódra balgatag. Hátra se nézünk, elfutunk a zajló úton. Eleresztve kezeket, magasabb szellemek, de ti csak mosolyogtok, okos felnőttek gyalánt. Nem sért, ha semmibe veszünk, s aztán a bajba újra visszaszaladunk hozzátok. Mint hozzád ma én, reszkető szívvel. Mosolyog rajtam, Balázs, ki, mint a szepegő kamasz, térdeplek itt együgyű oltárod kövén. Mosolyog rajtam, csak segíts! A torok védelme és egészségünk megóvása ma a modern orvostudomány korában is fontos. Figyeljünk oda egészségünkre, különösen a hideg időszakban. Szent Balázs ünnepe emlékeztet bennünket arra, hogy az ima és a hit erőt adhat a mindennapok nehézségeiben. Milyen csodát tett Szent Balázs? Léna?
Megmentette egy gyereket, akinek halszálka akadt a torkán.
Ha látjuk képeken, szobrokon Szent Balázs püspököt, hogyan ábrázolják őt? Nóri.
Két keresztalakban tartott gyertya, vagy egy pásztorbot.
Így van. Köszönöm szépen, ügyesek voltatok. Örülök, hogy együtt beszélgethettünk erről a két szép ünnepről. Kedves gyerekek és rádióhallgatóink, a mai adásban láthattuk, milyen sokat jelent a fény a hitünkben. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus a világ világossága, aki beragyogra életünk sötétebb pillanatait is. Szent Balázs püspök példája pedig arra tanít, hogy a hit nem csak szép szavakból áll, hanem szerető tettekből, és bátor kitartásból is. A Balázs áldás gyertyái Krisztus fényét jelképezik, és arra hívnak, hogy vigyázzunk egészségünkre, figyeljünk szavainkra, és szeretettel forduljunk egymás felé. Amikor otthon meggyújtunk egy megszentelt gyertyát, nem csak egy lángék, hanem az imádságunk, a reményünk és az Istenbe vetett bizalmunk is. Imádkozzunk, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága. Köszönjük, hogy vezetsz minket, és fény gyújtasz szívünkben. Szent Balázs püspök közbenjárására kérünk, óvd meg családjainkat a betegségtől, adj erőt a szenvedőknek, és segíts, hogy szavainkkal mindig jót mondjunk. Taníts minket szeretni, segíteni, és világosságot vinni mások életében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 00:05-kor kezdődik a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk. Grecsó Krisztián Vera című regényének 10. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. 00:35-től a Közelkép című műsorunk vendége dr. Medvegy János, Horthy plébános. 1 órától újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05-től megismételjük a Mindennapi Egészségünk című magazin műsorunkat. Dr. Erdős Fruzsinával, az Egri Markot Ferenc Kórház gyermekosztályának szakorvosával elismerése kapcsán beszélgetünk, hiszen nemrégiben vette át a KNH Gyógyvarázs Jövő Gyógyítói Díj közönségdíját szakorvos kategóriában. Az adás második felében az emlőrákról, valamint a szűrés fontosságáról hallanak. 3:05-től a Közélet délelőtti adását ismételjük meg. Műsorunkban 2 konferenciáról számolunk be. Athénban és Új-Zélandon is, mások mellett, kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Vendégünk dr. Habil Kovács Tibor, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársa, kisújszállás Pro Urbe díjas volt alpolgármestere. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. 14. Leó pápa a szerzetesekhez fordulva így fogalmaz: tágítsátok ki az imádság és az élet kérését, keresését és zörgetését az örökké valóság horizontjára, amely meghaladja e világ valóságait, és azokat az örök vasárnap felé irányítja, amikor az egész emberiség belép majd Isten pihenésébe. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Berec Renáta, Debnár Ádám, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya, és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
Isten azt választotta ki, ami a világ előtt gyenge, hogy megszégyenítse az erőseket. Olvasom az első korintusiakhoz írt levélben. Amikor Jézus mennybe menetelekor eltávozott tanítványaitól, ember feletti feladattal bízta meg őket. Nem volt-e szinte irónia a 11 egyszerű szelíd galileai kiküldése, hogy az egész hatalmas kultúrvilágot megnyerjék Krisztusnak? Aki azonban kiküldte őket, segítséget is adott nekik. Szelídségre és alázatra intette őket, majd messiási ajándékként elküldte nekik a Szent Lelket, s általa minden földön túli erőt a rendelkezésükre bocsátott. Így tette a gyengéket erőssé, a félénkeket bátorrá, s a szelídeket alkalmassá nagy feladatok megvalósítására. Ha botladozva is, a te utadon akarok járni, s ha a fecskék repülve a tenger felett a melegebb tájra nyílegyenes röptét nem is tudom követni, neves meg érte. Akaratom és vágyam minden akadályon átszökelve csak egyetlen célt ismer, követni téged Isten emberi alázatodban.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,